Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a keresztelőre készülve az 50. Zsoltár első versét. Feltámadott Krisztusunk, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, ezekkel a szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, s hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Isten igéjét olvasson még János evangélium a 3. részének a 16. verséből, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük a 329. dicséret második versét. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ma akkor a gyermekeket keresztelünk a templomban, akik már jártak játszótéren is. Én a játszótéren láttam azt, hogy két óvodás gyermek kincskeresőset játszott. És így néztem, hogy mi is ez a játék. Mindenféle kincseket kerestek a játszótéren. Aztán az egyik talált valamit, és mondta rá a másik, ez nem kincs, ez csak papír. Á, ez sem kincs, ez csak szemét. És aztán a kincsek pedig ehhez hasonló dolgok, például dió volt a kincs. De volt szép kő is, amit ő kincsnek, értéknek tartottak. Bizonyára nem csak a gyermekek szeretik a kincskeresést, hanem a felnőttek számára is nagyon fontos, hogy értékeket keressünk, hogy értékeket gyűjtsünk. Olyat, amit senki sem lophat el, amit nem veszíthetünk el, ami nem megy tönkre, nem rozsdásodik, ami örökre megmaradó érték. És amikor megkereszteljük a gyermeket, akkor az ő szeretteik is azt kívánják nekik, hogy ők is kincseket találjanak, hogy Hanna és Milán is az életében nagyon sok kincset találhasson majd, sok kincset gyűjtsön. Most arról szeretnék beszélni, hogy mi a kincseket nem a játszótéren gyűjtjük, bár lehet olyat játszani, hanem a Bibliából gyűjtjük a kincseket úgy, hogy olvassuk naponként a Szentírást. És a Szentírásban olyan értéket találunk, olyan csodálatos üzenetet, Isten szavát, amely mindig segít az élet minden helyzetében. Segít a gyermekeknek, segít a felnőtteknek, segít a nagyszülőknek, segít a gyülekezetünk minden tagjának is. Örökre megmaradó értéket jelent Isten szava számunkra. Viszont ti még nem tudjátok ezt a nagy Bibliát olvasni, mert a nagyobb testvéretek már olvashat fel belőle nektek, de most azt szeretném megtanítani nektek, hogy milyen fontos, hogy a Biblia üzenete, hogy miről is szól a Biblia, az belefér egy ilyen dióba, ami nagyon nagy kincs is lehet a számunkra. Az üzenete belefér. Ide tudsz jönni, Hanna, egy kicsit? Gyere, Bátram. Segítesz? Kinyitod ezt a diót? És odaadod, ami benne van?
Köszönöm szépen. Az van ráírva erre a mondatra, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16. A Biblia erről szól, hogy Isten, köszönöm szépen, elmehet, hogy Isten szereti a világot, és Isten szereti ezt a két gyermeket is, akit ma megkeresztelünk, Isten szereti az egész gyülekezetet,
az egész világot, és Isten megajándékozott minket Jézussal, és amikor megkereszteljük ezeket a gyermekeket, akkor ennek az ajándéknak örvendezünk, hogy Jézust szerethetjük mi is, hogy Jézusban hiszünk. A Bibliának a legfontosabb üzenete, hogy Isten szeret. És ezt szeretném mondani a hozzátartozóknak is, hogy ezt ne felejtsük el soha, ebben ne kételkedjünk soha, mert az életünkben ez a legfontosabb, hogy Isten szeret. Hogy Isten szeretetétől nem szakíthat el minket soha semmi és senki. Szeretnek a szüleink, a gyermekeink, a társunk, a testvéreink, a nagyszüleink, de a legfontosabb üzenete a mai keresztelőnek is, hogy Isten szeret. És a legfontosabb, hogy ők is eljussanak oda, hogy tudják szeretni Istent, és ez a szülők és keresztülők felelőssége, hogy ebben segítsék a gyermekeket, hogy ők is el tudják majd mondani a konfirmáció alkalmával, vagy akár később is, hogy köszönöm, hogy Isten szeret engem, és én is szeretem Istent, aki a legdrágábbat, az ő fiát ajándékozta nekem. Még szeretnék a keresztelő előtt megtanítani valamit Hannának és Milánnak, és aki még nem tudja a gyülekezetből, velem együtt most megtanulhatja. Gyermekekkel hittanórán szoktuk ezt tanulni, de most ez egy különleges alkalom. Azt kérem, hogy aki tudja, azt csinálja utána, amit én csinálok, jó? Mutassunk a kezünkkel, és mondjuk, amit mondok, jó? Mit mondtunk? Ki tudja? Isten. Szeret. Isten szeret. Hogyha összerakjuk a kezünket, hogy Istennel beszéljünk, hogy hozzá imádkozzunk, akkor mindig úgy nézünk az összetett kezünkre, hogy mi ezt tanultuk a Bibliából, ezt tanultuk a keresztelőn, ezt tanuljuk nap, mint nap, hogy Isten szeret, és ezért imádkozhatom hozzá, és bízhatom benne mindenkor. Amen. Most kérem a gyülekezetet, hogy álljanak fel, kérem a szülőket, keresztülőket, a családot, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Ide jöhetnek a nagyok is, akik éppen az elmúlt évben konfirmáltak, úgyhogy ők is részesei lehetnek ennek a ünnepnek. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most valljátok meg hiteteket együtt a gyülekezettel, elmondván az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ami Urunkban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk ezekért a gyermekekért. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked ezekért a gyermekekért. Köszönjük, hogy te nagyon-nagyon szereted őket. Köszönjük, hogy ők nagyon fontosak és értékesek a számodra. És köszönjük, hogy te elhívtad őket, hogy a te tanítványaidként éljék az életüket, és örök életet ajándékozol nekik. Áldunk és magasztalunk ezért, és kérünk, hogy te légy velük, hogy valóban majd ők is megtanulják, hogy milyen fontos, hogy téged szeressenek, és elfogadják a te szeretetedet. Könyörgünk az ő szeretteikért, az ő családjukért, keresztszüleikért, mindazokért, akik gondoskodnak róluk, hogy te erősítsd meg őket abban, hogy olyan értékeket tudjanak átadni nekik, amely a te ígéd szerint való, és amely örökre megmarad. Mindenható Istenünk, a te áldásod legyen ezeknek a gyermekeknek és az egész családnak az életén. Amen.
Jó, elakusztok. Hanna, megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Milán, megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Énekeljük az áldást, a 134. Zsoltár 3. versét. gyülekezet.
A 367. dicséretünket keressük ki és énekeljük, emeljük Jézushoz szemünk. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az megiratotta mi számunkra az 50. Zsoltárban. 51. bocsánat.
Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait. Akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljes áldozatot. akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat.
Isten tegye áldottá az igét, annak befogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálát adunk néked, mennyei édesatyánk, a mai napért, annak gazdag áldásáért, a kicsinyekért, a gyermekekért, azokért, akik felelősök érte, azokért, akik szeretettel várják és befogadják őket a te népedért. Így kérünk ma a te szent lelked munkájáért, a te igédért, kérünk azért, hogy megelevenedjenek a régi betűk, kicsinyek és nagyok számára egyaránt, és személyes üzeneté, élményé váljék, amelyik a mi életünket irányítja, amelyik utat mutat, amelyik megvilágítja azt. Így áld meg ezt most, kérek téged, hogy készíts bennünket lélekben arra is, hogy megtartsuk a mi fogadalmainkat, és teljesítsük azt. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és szeretném a gyülekezetnek egészen röviden bejelenteni, hogy most ugye a óvicsok azért is vannak itt többek között, mert a óvónői fogadalom tétel következik, azok az óvónők, illetve Dajka néni, aki még nem tett fogadalmat, tessenek helyet foglalni, még nem tett fogadalmat, az most fogadalmat fog tenni. Tehát először most a fogadalom tétel következik, aztán gyülekezet áldásaként el fogjuk énekelni a 200, azt hiszem, hogy ha 64-est, igen. Az áldjad én lelkem negyedikét kicsit odébb raktam, mint kellett volna, de hogy készüljünk erre. És aztán kijönnek rövid gyerektanításra a gyerekek, és úgy mennek ki óvodástól, óvónénistől majd a gyülekezeti terembe. Tehát akkor arra kérném szépen most a fogadalom teendő óvónéniket, hogy jöjjenek ide az úrasztala elé. És akkor így majd mondom sorba, hogy az első névsor szerint Hutóné Tóth Krisztina óvónő, így majd így jön a következő Pataki Józsefné, maga megy úgy oda, és Vanka Ingrid, ő lesz a harmadik. Ez csak a forma kedvéért lettünk itt szépen. Lássa mindenki, hogy nálunk mekkora rend van. És akkor arra kérem a gyülekezetet, hogy most álljunk fel, és felteszek néhány kérdést. Megkérdezem először is, hogy ismerik-e az egyházi törvények, ezen belül az oktatási törvény rájuk vonatkozó részét, feleljék, ismerem, és azokat magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Most pedig a fogadalomtétel következik. Kérem, hogy a jobb kezüket tegyék a szívükre, és majd egyenként a nevüket hangosan mondják. Én. Esküszöm a Szent Háromság Istenre, hogy a tisztemmel járó kötelességeket és feladatokat Isten dicsőségére, a rám bízott gyermekek javára, a magyarországi református egyház rendjében végzem. Isten engem úgy segítsen, amen. Köszönöm szépen. Fogadja a mennyei atya kedvesen készségeteket, és adja hozzá az erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Most pedig az áldás következik, és aztán pedig a gyülekezet áldása, majd köszöntés. Legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját, ne kényszerből, hanem készségesen. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak, és mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koronáját. Amen. Most kérném szépen, hogy forduljunk a gyülekezet felé, a 264. dicséretünknek a negyedik versét fogjuk énekelni. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. Thank you. Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket, tessék visszaforduljunk, maradjanak még, ne menjenek el, kedves kémenők. Köszöntés következik, ha jól tudom, most lesz ugye a Halacska kórus. Így van. És még a gondok úr is kezdet fog. Kérem, van itt áldás bőven. kérem, hogy adj át a három könyvecskét gyülekezetünk történetéről.
Kedves testvérek, a mai igével szeretnélek köszönteni benneteket. Máté evangélium a 25. rész 21. verse szól így. Az ő ura ezt mondta neki, jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. El kell mondani, hogy a legnehezebb foglalkozásnak én az óvónői foglalkozást tartom. Abból kiindulva, hogy nálunk ugyancsak 4 gyerek van, de mikor a feleségem rám bízta a 4 gyereket, akkor egy nap végére teljesen kimerültem. És az óvónőknek pedig 25 gyerek van rábízva, és nem csak egyszer, hanem minden nap. Úgy gondolom, hogy ez egyben egy óriási bizalom is, hiszen minden családnak a legnagyobb kincse a gyermeke, és ezzel a bizalommal nektek élni kell, és minden nap ez egy nagy teher is, nyilván egy nagy öröm is. Én azt kívánom, hogy ebbe tudjatok gyarapodni, és hogy ebben segítsen a gyülekezet ismerete, meg a múlt ismerete, olyan embereknek az ismerete, akik sokat tettek le az asztalra az elmúlt időszakba. Ezért gondoltuk, hogy hasznos, hogyha Demjén Istvánnak, templomépítő lelkipásztorunknak a gyülekezet történetét átadjuk nektek, hogy haszonnal forgassátok.
Köszönjük szépen, és most kérem a gyerekeket, meg az óvisokat, mindenkit itt. Gyertek ki hozzám ide. Meg a nagyok is, tehát a vasárnapiskolások is, mindenki. Ide jöttek, ide is. Tessék? Ja, még énekelnek? Ja, jó. Na akkor mutassátok meg, mit tudtok. Jó. Először, hogy egyszer köszönünk, várjatok. Na, figyeltek rám, kicsik nagyok. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Helyes, na most jöttek.
Erdei Ilona, bárhová mégy, bárhová mégy, el ne feledd, a jó Isten mindig veled. Nem kell félned a sötétben, sem a bajban, sem veszélyben. Éjjel-nappal vigyázz rád, ő szerető égi atyád. Soha el ne feled, a jó Isten mindig veled. Nem? Tudunk az Isten háza, gyermekeit hívja, várja, örömmel ők együtt lenni, imádkozni, énekelni. Harang szól, induljunk el a templomba. Imádságja, vigyeljünk az utcavája. Lassú harang, ilingi gyerekek, felel egy érsesebb hang, ilingi emberek. Mondul az öreg harang, bim-bam, bim-bam, öregek, templom, jöjjetek, templomban a helyetek.
Köszönjük a tanítást, áldás békesség. Békes, na még egyszer, ez nagyon izé van. Áldás békesség. Ez az, jól van. Menjetek mindjárt, köszönjük szépen, mert... Most itt tanítottátok a nagyokat. Jó. Igen hirdetésre készülve a 166. dicséretünket énekeljük. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! maradjunk ülve, mert szabad lesz az ige. Istennek igéjét olvasom a Máté Evangéliumának 25. részéből a következőképpen. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit, és áltatta nekik a vagyonát. Az egyik adott 5 talentumot, a másik 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az is, aki a 2-t kapta, nyert másik 2-t. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá. Hol van jó és hű szolgám, ha kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, 2 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, ha kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután, menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy kérelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki, te gonosz és restszolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog, haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Kedves testvérek, a Máté evangéliumának ez a fejezete, és itt a 24-25. Rész körül, ez a végső időkről és Krisztus várásáról szólnak. A talentumok példázata az nem annyira az időről, a mikor kérdéséről, hanem a hogyanról szól. Ez pedig ugye mindig a jelen kérdése, és hogyan várjuk az Urat. Hogyan kell úgy élni, hogy az Isten országa ezt a jelent teljes mértékben meghatározza. Úgy is, mint jelenlévő, és úgy is, mint eljövendő. Isten országa, keresztény ember az ebben a meghatározottságban él, mert Jézus Krisztussal elkezdődött az Isten országa, azaz az el nem múló megjelent az elmúlóban. És erre való tekintettel munkálkodnak a szolgák azért, hogy az Isten igazsága ragyogjon fel ebben a világban általuk, legyenek útmutatók, legyenek jelzőfényei az Isten országának, az Isten hatalmának. A hegyi beszédből sokszor idézzük ezeket az igéket, hogy ti vagytok a világ világossága, nem rejtetik el a hegyen épített város, úgy ragyogjon a ti világosságotok, lássák az emberek a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a mennyei atyátokat. Tehát ez a szolgák feladata, lehetősége, bibliai szóval azt mondanám, hogy a szolgáknak sápárkodniuk kell az Isten országának ajándékaival. Ravasz Lászlónál olvastam ezt a gondolatot, hogy ez az Isten háztartásának a rendje, tehát ennek az üdvösséges háztartásnak a törvénye, kiadja a feladatokat, elmegy, aztán visszajön és számon kér. Ez az Isten országának, az Isten uralmának rendje, és ez mindenkire érvényes, de elsősorban is kiváltképpen az övéire, mert minden az övé, és a szolgák is az övéi, tehát itt azért tévedés ne essék, és amit ad ajándékot, az is az övé. Azt mondják a magyarázók egyébként, hogy ez a példázat először is egy óvás a kortársak felé, mégpedig a farizeusok, írástudók felé, akiknek nagyon sok talentumot adott az Isten, ugye, és az ő gondolkodásuk az az volt, hogy semmi ne változzon, minden maradjon úgy. Ugye Jézusnak ezért van folyton konfliktusa velük, hogy a törvény, a törvénynek az alkalmazása, hogy ez egy merev, monolit dolog, azon egy betűt, egy ottányit sem változtatunk a hagyományon, és ezt úgy alkalmazzuk, ahogy atyáink alkalmazták, hogy ott repül a forgács, vagy pusztul az érintett, ez nem érdekes. És ez ítéletes dolog, mert ez az elásott talentum. Nem tudnak alkalmazkodni az a rendkívüli helyzethez, hogy az Isten országa Jézus Krisztusban megérkezett közéjük, és föl kéne fedezni, és azt mondani, hogy itt valami nagy kincset kaptunk. Tehát ugyanakkor te Jézus tehát figyelmeztet, hogy el ne vétessék tőletek az, ami van. De az is világos, hogy egyébként ugye a példázat igazából egyházi kontextusban lesz igazán mozgalmassá, és bennünket is figyelmeztet. És most röviden néhány mondva nézzük, hogy mire kell figyelnünk ennek kapcsán. Tehát először is mi a talentum? Ugye ez általános jelentésben az egy tehetség, stb. Nem erről van szó, ugye azt mondja a példázat, hogy kinek-kinek az ő képessége szerint adatik a talentum. Tehát azt jelenti, a talentum egyébként egy mértékegység, vagy réz, vagy ezüst, vagy arany volt, amit mértek vele, annak függvényében ugye növekedett az értéke. Tehát nagy kincsről van szó, maradjunk ennyibe. És ezt kiadja, kiosztja a szolgákhoz. Az összes, a teljeset kiosztja a szolgák között, és ugye a ki többet, ki kevesebbet, ki képessége szerint. Tehát akkor mi is a kincs? Én azt gondolom, hogy minden, amit Jézus Krisztus jelent, az ő megjelenése, az ő földi élete, tanítása, szenvedése, kereszthalála, feltámadása, ígéretei, parancsai, igéi jelentenek az Isten szeretetének ez a hatalmas valósága, üdvözítő volta, az ő szent lelkének az ajándékai, de még az ő gyülekezetei, az ő anyaszentegyháza komplett, ez mind a talentum, és még hozzá merem tenni, nem hiszem, hogy nagy erőszakot követek el, igen, hogy az egész egyház történet minden benne, amit jelent, ez mind-mind az a talentum, amit mi itt most ebben a mai világban megkapunk. Tehát kiosztja a gazda a kincseit, és elmegy. És hát ez a mennybe menetel és az a visszatérése közötti idő, ebben él az egyház, a szolgák csapata, amely mérhetetlenül gazdag. Akkor, amikor a talentumot kézbe kapták, hogy itt van, gazdálkodjatok vele, kezdjetek vele valamit, akkor hihetetlen sokat kaptak, ugye? Tehát tudni kell azt, hogy az egyház az mérhetetlenül gazdag, a szolgák gazdagok. Mit is jelent ez? Ugye nagyon sok mindent, érdekes az, hogy miközben elmegy a gazda, odaadja a talentumait, nem mondja azt, hogy na gyerekek, akkor menjetek el, gazdálkodjatok, így és így és így kell. Rájuk bizony nem szól egy szót se. És azt jelenti nyilván, hogy ez a kincs kötelez. Hát persze hallatlan sok igét tudunk felsorolni, a missziói parancsot, Jézusnak nagyon sok parancsát, szeretett nagy parancsa, a lelki ajándékok kérdései, és azt mondja, hogy mindez haszonra adatik, és Jézus mondja, hogy csak úgy hirtelen eszembe jut, ugye, hogy amiképpen én szeretettek, ti is aképpen szeretek, amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Tehát nagyon sok igét tudunk, hogy ki lehet belőle olvasni, tehát nyilván valami feladatra adta, de alapvetően ennyi van, átadta nekik a vagyonát, kinek-kinek képessége szerint. És a szolgák tudták, mi a teendő. Ez a teendő, a sáfárkodás, a szolgálat. De egy nagyon sajátos szolgálat, mert az egész példázat ugye nagyon jól ismerve, tudjuk, hogy a gazda nem a teljesítményt kéri számon. Tehát nem azt mondja, hogy ha nem ennyit meg annyi hozamot hozol, akkor elveszem tőled a kincset. Szó sincs erről, hanem a hozzáállás. Egyes egyedül a hozzáállás az érdekes az ő számára. A szolga felismeri ezt a lehetőséget, amit a kincs jelent az Úr dicsőségére, igyekezik sápárkodni, és közben egy csomó tapasztalatra is szert tesz, és egy nagyon érdekes tapasztalat, ugye az, hogy miközben forgatja, valamit tesz vele, szolgál vele, a talentum megszaporodik. Az első két szolga átéli azt, hogyha megtalálja a maga szolgálatát, akkor ez a kincs megduplázódik. Azt mondhatnám, hogy a gazda az ad azért, hogy még többet adhasson. És az Isten országának csodálatos törvényei vannak, és elmondhatjuk azt is, hogy igen, az egyház gyülekezet legjobb korszakaiban mindig megtalálta a szolgáltat, és amikor megtalálta, akkor hirtelen meggazdagodott, hirtelen növekedni kezdett, amikor pedig félteni kezdte, amilyen van, ha néha nagyon kevés, és akkor pedig azt tapasztalta, hogy elvétetik tőle az is, ami van. Mert szolgálni csak a bizalom lelkületével lehet. Bátorság és bizalom az, ami a szolgáktól elváratik, és miből táplálkozik ez? Abból, hogy megértem azt, hogy milyen hallatlan bizalommal van felém a gazda. Hát fogja és a komplet vagyont odaadja. Rám bízza, ez egy óriási bizalom, és ezértok én magam is evel a bizalommal valamit tenni, kezdeni. Átadja a kincseit, azt gondolja, hogy alkalmas vagyok a sápárkodásra. És persze nem így zúdítja, azt mondja, kinek-kinek képessége szerint. De átadja, rám bízza az én hitemre, fantáziámra, az én gondolkodásomra, az én képességemre. Képviselj engem, és sápárkodj a kincseimmel. Hát ez az ő szeretetének a titka, az, hogy add tehát azért, hogy még többet adhasson. És a szolgák valóban, amikor megjön a gazda, nagy örömmel mutatják, hogy nézd, ennyit adtál, és én ennyit tudtam belőle kihozni. Kicsit ugye a fantáziánkat eleresztve, hogy azt mondja, hogy magam sem értem, hogy hogyan is történt, de megtörtént. És nyilván szólni kell, mert azt gondolom, hogy azért a példázatban alapvetően az egy talentumos szolgáról van szó. Ugye, nem mondjunk ki túl hamar ítéletet erről az egy talentumosról, mert se el nem veszti, se el nem sikkasztja, ez is valami mai világban. Ugye, elássa szépen, és aztán amikor megjön a gazda, akkor hiánytalanul visszaadja, és eközben vádolja a gazdát. Szóval tudtam, hogy te kérlelhetetlen ember vagy. És nagyon érdekes a gazda válasza. Úgy látod, ha tudtad, hogy én kérlelhetetlen vagyok, akkor még nagyobb a bűnöd, mert lett volna egy rizikómentes út. Szóval elviszed a bankba, aztán mások forgatják, beadhattad volna, de te ezt sem tetted meg, és mit jelent ez? Azt, hogy még igazából tenni se kellett volna, csak megbecsülni azt, amit a gazdától kapott. Egy kicsit a hozzáállásról van itt szó, ugye? Valójában nem a félelem hajtotta ezt az embert, hiszen akkor próbált volna valamit csinálni, hanem ő az egész ügyet megvetette. Ott van a szolgák közt, és itt nagyon érdekes ez a dolog, ő is kap egy talentumnyi kincset, jelentős értéket, de valójában ez nem jelentett semmit a számára, mert neki más értékrendje volt. És azért ezt a feszültséget lássuk meg, hogy megkapja a talentumot, utána próbáltam nézni, hát az összes forrás mást mond, de maradjunk annyiba, hogy mondjuk lehet egy 50-60 kiló arany súly ez a talentum. Ez azt jelenti, hogy sok. Tehát nagyon sok az egy is. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ó, én csak egyet kaptam. Hát vinnék szívesen, ugye, így ki a bankból 60 kiló aranyat. De ez azt jelenti, hogy nagyon sok van. De ő más értékrend szerint él. Csak önmagára figyel, csak arra ami neki kamatozik. Tehát hatalmas a tévedett, amikor azt gondolta, hogy ez majd jelent valamit, hogy ő szaporítgatta a maga kis életét, mert a saját kincsei csak erre az életre tartották meg, és ez itt a lényeg. Ugye, hogy egy kicsi kamat elég lett volna ahhoz, hogy bemenjen a menyegzőre. Ugye, hogy mennyire nem teljesítmény kérdés, csak ahogy mondom, megbecsülés kérdés, hozzáállás. Csak annyi, hogy azt mondom, beviszem a bankba, vagy ne veszem, valamit csinálnak vele. Ugye, csak egy kicsi kamat, hogy beférjen a menyegzőbe, mert ennek a példázatnak is az a különös, sajátos gazdája van, hogy mindenkinek tulajdonképpen ugyanannyit ad végül is, mert azzal, hogy bent van a menyegzőben. Az tíz talentumos is, meg a négy talentumos is, meg a kicsi kamatos is ott van. Ugye? De ő megvetette tulajdonképpen a gazda kincsét, és ezért nincs helye az Isten asztalánál. Tehát ugye ez egy tragikus, és nagyon is nagy figyelmeztetés ez, hogy becsüljük meg, és nem is kívántatik szinte több. És itt van aztán egy másik gond is, ezt én így neveztem el, hogy az egy talentum kísértése, ez is, amikor valaki alul értékeli önmagát. Ugye már egy kicsit tovább gondoljuk ezt a példázatot. Általában az ellenkezője van, azért csak fölül értékeljük magunkat, de valahogy az egyházi körökben nagyon gyakori ez, hogy komoly keresztények is alul értékelik magukat. És azt mondják, hogy hát én igazából nem nagyon tudok semmit sem tenni, nincs nekem semmi, igazából ügyetlen vagyok én ehhez. És Jézus azt mondja, hogy vigyázz, ez is ítéletes dolog. Ahogy mondottam, az egy talentum az nagyon sok kincs. Ne becsüld le, mert az Urat becsülöd le, aki pedig gyönyörködni akar benned, és örvendezni akar neked, mert ott a helyed a királyi menyegzőn. Elgondolkodtam azon, hogy hogyan lehet értelmezni ezt a lehetőséget a bankkal, mert jó, most ez egy ilyen dolog, hogy hát elvihettem volna a bankba, de ezt hogyan fordítom le az én keresztény hitemre, hogy rábízom a püspökre, vagy szóval nem tudom, ugye a hitemet azt magamnak kell megélni. Tehát mit is jelent ez? Azt, hogy legalább ugye, mi az, amit minimálisan meg kell tenni, hiszen a legtöbben nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egy talentumosak vagyunk, és ez nagy gazdagság. Azt gondolom, hogy azt jelenti, tehát ez a bank ügy, hogy mások forgatják a bizonyos talentumot, de nekem mégis van közöm hozzá. Örülök neki, ha valami növekedés van. Kifejezem a szolidaritásom. A magaménak érzem az Isten ügyét, ahol vagyok, és nagyon sokszor szinte nem is kívántatik több, csak azt, hogy legyek ott ezzel a pozitív hozzáállással, hogy igen, örülök neki, látom, hogy dolgoznak a tisztségviselők, látom, hogy növekedünk, fejlődünk, és leülök, és dicsérem az Istent, és örvendezek ezért, és ez már kamat. Nem sokat tettem, ha úgy vesszük, de valójában jelen voltam az Istent dicsérők, az Istent várók között. Tehát azt gondolom, hogy ha csak ennyit megteszek, ez egy óriási pozitívum, és erre azt mondja a gazda, hogy gyere be az én uramnak, vagy gyere be a menyegzőre, ülj asztalhoz. És aztán van még egy másik ilyen kísértés, hogy hát amit én teszek, az úgyse számít. Ugye gyakran találkozom ezzel, ezért passzív maradok, ugye kis ember vagyok én, nem vagyok én alkalmas erre. És ezt kell látni, hogy a gazda mindenkinek adott, mert nem fél kockáztatni. Tehát én azt gondolom, hogy ja, én úgyse tudok semmit jól megcsinálni, hát akkor tulajdonképpen a gazda pedig kockáztat, mert azt mondja, hogy azért próbáljuk csak meg ezt. Azt tudom mondani, hogy bíztatom a gyülekezet tagjait, bíztatom mindazokat, akik hozzám hasonlóan ebben az egytalentumos világban szolgálunk, hogy jelentkezni kell, szolgálatot kell kérni, bele kell nyugodtan vágni, akármilyen kicsi is az a szolgálat, meg kell tapasztalni azt, hogyha elkezdem ezt végezni, egyszer csak gazdagodni kezd az életem, a hitem, és örömmel kezdjük várni a gazdát, mert milyen jó lesz neki, vagy megmutatni, hogy nézd abból a kevésből, ami én magamnak gondoltam, már is milyen sok lett. És én azt gondolom, hogy ez az, amit így mond az írás, hogy az hátra lévő idő. Ugye ez a példázat is arról beszél, azt tanítja nekünk, hogy használjátok ki a hátra lévő időt, szolgáljatok, és ez nem azt jelenti, hogy az Úr kiszed belőletek, kivesz, és ugye mi fizetünk, hanem pontosan fordítva, ő az, aki egyre inkább növeli a talentumokat, egyre inkább gazdagít. Az Úr bátorítson bennünket erre, hiszen az ő lelke, az ajándékozó lélek, Isten áldja meg ezt a gyülekezetet az ő szolgálataiban. Amen. Keressük ki a 274. dicséretünket, és énekeljük ezt ráfelelésként. 274. És a 4. verset. Zeng hát az Úrnak, és járd az utat. Urunk Istenünk, köszönjük néked, hogy ma megtapasztaltuk azt, hogy ez a gyülekezet nagyon gazdag, és nagyon sok bízatot rá. És köszönjük, hogy amikor ezt fölvállaljuk, és amikor úgy látjuk, hogy a szolgálat, amit végeznünk kell, akkor azt látjuk, hogy a talentumok elkezdenek szaporodni. Köszönjük, hogy ezt együtt élhetjük át, és örvendezhetünk. És kérünk arra, hogy minél több szolgálat indítsd arra, hogy részt vegyen ezekben a szolgálatokban, hiszen olyan széles a terület, és olyan gazdag a lehetőség, és átéljük azt, hogy benne és általa mi magunk leszünk igazán gazdagabbak, és boldog örömmel tudjuk azt neked felmutatni, amikor majd egyszer megállunk előtted. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, a mi közösségünkért, és hadd könyörögjünk a mi intézményeinkért is. Most kiváltképpen az óvodáért, és kiváltképpen az iskoláért, amelyik majd elindul ősszel, és mindazokért, akik dolgoznak ezekben az intézményekben, pedagógusok, tanítók, óvónénik, dajkák, és mindenki, aki bármit tesz azért, hogy a gyermekek testi, lelki, szellemi fejlődése, növekedésnek induljon. Köszönjük, hogy annyi év után, sok várakozás és vágyakozás után itt van a lehetőség. Kérünk arra, hogy lehessünk a te jó szolgáid ebben. És köszönjük azt, hogy sokan vannak, akik végzik a csendes szolgálatot mi közösségünkben és egyházunkban, amit sokszor nem is nevesítünk, amit sokszor nem is látunk, nem is tudunk, és mégis a te nevedben járnak, látogatnak, vigasztalnak, segítenek. Nagyon sokan vannak, Úrunk Istenünk, hála Istennek a mi gyülekezetünkben. Így könyörgünk most te hozzád, hogy indíts bennünket továbbra is, mindezekre a szolgálatokra. Kiváltképp az, amelyik lélektől lélekig való. És most különösen könyörgünk, édesatyánk, a megszomorodott szívűekért. Különösen könyörgünk azokért, akiket mi gyászért, és nagy teherrel mennek az életbe. Ne maradjanak vigasztalás nélkül, ne maradjanak simogatás nélkül, együttérzés nélkül. Kérünk, hogy erősítsd meg őket, hogy föl tudják emelni a fejüket, és tovább tudjanak lépni az életben, és megtapasztalják annak újra a napfényes oldalát is, ne csak az árnyékosat. És kérünk minden betegünkért a közösségben, és kérünk minden megszomorodott szívűért, aki terhet hordoz. Így kérünk, áld meg bennünket, készíts bennünket a jövő hétnek a sok-sok gazdagságára, aztán a húsvéti ünnepekre, hogy megteljünk lélekkel, örömmel, megteljünk mindazzal az üzenettel, amit az atyai háznak az asztalánál vehetünk, örvendezve, ünnepelve. Hallgass meg a mi imádságunkat, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem azt, hogy a mai istentisztelet után szeretett vendégséget tartunk, majd még gondok úr elmondja, hogy az iskoláért való imaközösséget sem szeretnénk elhagyni. Az egyéb alkalmak, a szokásos megtartjuk, de a szombatot a szeretném hirdetni, és szombat vasárnapot, hiszen ugye konfirmáció lesz. Szombaton sok mindennek kell történni, templom takarítás, és ebben nagyon jó lenne most, mivel kicsit zsúfolt lesz ez a hétvége, ha reggel korán már egy csapat tudna jelentkezni, és minimum gyorsan végeznénk ugye a portalanítással, mert addig ugye nem lehet igazából nekiállni a templomnak. Este, illetve délután 4 órakor, hangsúlyozom, hogy 4 órakor lesz a konfirmációs vizsga, amikor is nem csak a szülőket várjuk, hanem presbitereket és bárki érdeklődött, 11 gyermek fog konfirmálni. Ez körülbelül 1 óra hosszát tart, és utána lesz egy kis szeretett vendégség. Eközben majd már próbálnak a vesperások, ez azért tettük egy konfirmációs vizsgát is 4-re, hogy 6 órakor el tudjon kezdődni, vagy legalábbis igyekszünk azért, amennyire lehet pontosan, mivel nagy szombaton nem tartunk vesperát, de elhagyni pedig nem akarjuk. És hát egy kicsit a virág vasárnapra fölajánlották, meg bőti időre az énekesek ezt a vesperát. Tehát, hogyha valaki eljön, meghallgatja a gyerekeket, utána vesperát is meg akarja hallgatni, illetve részt venni, ez egy gazdag napja lehet. Vasárnap pedig istentisztelet, ugye virágvasárnap van, konfirmáció, úrvacsora, igyekszünk persze ezeket azért úgy csinálni, hogy egy emberséges idő legyen, de azért úgy kell számolni, hogy a virágvasárnapi úrvacsora és a családok, akik együtt úrvacsoráznak a gyerekeikkel, azért ez szokottnál most hosszabb időt vesz igénybe, plusz a gyermekek megkonfirmása, megáldása. Hirdetem azt, hogy az elmúlt héten mély megrendüléssel álltuk körül Teleki Anna koporsóját, neki nem adatott meg az, hogy élhessen egy napot sem tulajdonképpen. Az ige vigasztalását a Jelenések könyve 20. részéből vettük, és láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittatik meg, mely az életnek könyve, és megítéltetnek hallottak azokból, amik a könyvekben van írva az ő cselekedeteik szerint. Isten vigasztaló szeretetét kérjük a megszomorodottakra, és különösképpen kérjük a gyülekezet imádkozó, vigasztaló szeretetét a családra. Mai Isten tiszteleten megkezdeztettük Unfürer Hannát és Mihályt, Nyúl Ágnes és Unfürer Richard gyertesé. Jó, bocsánat, tévedés van, akkor Milán, igen, tehát Unfürer Hanna és Milán, Nyúl Ágnes és Unfürer Richard gyermekeit. Szeretettel köszöntjük őket, a gyülekezetben is hozta őket. Az ige olvasás szolgálatát pedig Kálai Horvát Eszter testvérünk végezte, és átadom a szót.
Kedves testvérek, mint korábban is hirdettük, havonta egyszer az istentisztelet után ima közösséget tartunk a leendő rózsakerti Demjén István református általános iskoláért. Ma ezt az irodába fogjuk tartani. Ha minden jól megy, akkor 11 óra 20-ra végezünk az istentisztelettel, és utána fél órával, tehát 11 óra 50-kor kezdjük az ima közösséget, azért, hogy legyen idő kimenni a templomból, illetve a szeretett vendégségen részt venni. Március 27-én kedden, tehát most kedden, a budafoki esték keretében dr. Szűcs Ferenc református lelkész, a Károli Gáspár Református Egyetem volt rektora tart bevezető előadást, Felekezetiség Ökumené Református Iskola címmel 18 órakor a gyülekezeti terembe, tehát este 6-kor. Kérjük a testvéreket, hogy jöjjenek el, ritka alkalom, hogy ebben a témában halljunk valamit, és ez igazán fontos, azt hiszem manapság igen sok a vegyes házasság is, illetve a ökumenének a jelentőségét, azt néhányan vitatják, mások pedig hát elég furcsán gondolkoznak róla, tehát fontos itt, hogy egy hiteles tanítást kapjunk erről. Szombaton délelőtt ugye van a templom takarítás parti szokás szerint. Ha van olyan, aki bevállalja, hogy velem együtt 7 órára jön, akkor kérem, hogy szóljon nekem. 3 ilyen ember kéne, ezek közül egy olyan, aki fölmászik a létha tetejére, hogy itt portanítsuk a templomot. Hogyha nincsen, akkor 8 óra lesz a kezdés, de remélem, hogy leszünk, és akkor jobban fogunk haladni. Tehát mellém még 3 ember kéne. A húsvétkor, nagy csütörtökön 6 órakor lesz lamentációs istentisztelet úrvacsorával, nagypénteken este 6 órakor lesz istentisztelet húsvét, mindkét napján délelőtt 10 órakor. A többi hirdetést azt megsporolom, a kijáratnál vannak ilyen tájékoztató papírok, ott el lehet olvasni a hirdetésnek a szövegét, illetve még azt szeretném kérni, hogy szintén a kijáratnál vannak ilyen iskola szórólapok, hogy ezeket is vigyük el és terjesszük még a ismerőseink között. Az iskolának a jelenlegi állapot szerint a 3 osztályra való jelentkezője megvan, de szeretnénk, hogyha ez jobban, még jobban kialakulna és feltelne. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a figyelmét, és persze végül, de nem utolsó sorban ne felejtsük el, hogy a adóbevallásra is szükség van, illetve a fiatalabbakat, akik szoktak honlapokat nézegetni, ajánlom, hogy nézzék meg a református.hu honlapnak az úgynevezett új változatát, és lássák el kommentárokkal, mert úgy gondolom, hogy bőven ráfér néhány javítás arra. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Keressük ki a 446. énekünket befejezésül, Uram, bocsásd el népedet békével, és amíg még ezt keressük, megmondom, hogy a szóró lapunkat már az is vigyük el, mert messze a kerületben milyen a legjobb, és nagyon jó hatással volt az eddigi tapasztalataink szerint, úgyhogy igyekszünk majd ezt a színvonalat tartani. Tehát 446. A mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel, és a hit minden erejével, hogy dicsőítessék meg a mi Úrunk Jézus Krisztus neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünk és az Úr Jézus kegyelméből. Amen. Áldás békesség.